tisztelendő paptestvérek, kedves Szent Monika közösség tagjai, Krisztusban szeretett testvéreim! A hegyi beszéd 8 boldogságát valójában az Úr Jézus önmagáról mondta, mert mindegyik boldogság valamiképpen megvalósult az ő életében. De miután a szentek, a történelemben tovább élő Krisztus képei megvalósítói, ezért egy-egy boldogságot szinte azonosítani lehet valamelyik szenttel, amelyik legjobban ráillik élete és küzdelmei nyomán. Ismerős az a önmagában paradoxonnak ható boldogmondása Jézusnak, Lukács evangéliumában egészen keményen, hogy boldogok a sírók, ők majd megvigasztaltatnak. Máté evangélista már egy kicsit értelmezi és tompítja ennek a keménységét. Boldogok a szomorkodók, ők vigasztalást nyernek. S ha valakire az egyház történetében illett ez a boldogmondás, az Szent Monika volt. Hiszen ismerjük életét, és kifejezetten Szent Ambrus úgy vigasztalta őt, amikor fia nyomába eredt, s Milánó püspök, aki már ismerte Ágostont, és tudta azt, hogy azok a téveigések, amelyek az életében korábban megvoltak, azok nem fognak megmaradni, mert az Isten kegyelmével Ágoston meg fog térni, és egyházának egyik legkiválóbb tanítójává válik. Azt mondotta, hogy akit ennyire síratnak, az a gyermek, az nem veszhet el. És ez a Szent Ambrusi mondás úgy gondolom, hogy általánossá válhat mindannyiunk számára, akik valakikért, valakiért szomorkodunk, bánkódunk, főként azért, mert nem úgy alakult az élete, mint ahogy szeretnénk. És hát ki van legközelebb hozzá egy emberhez, nyilván a saját gyermeke. És a mai időknek egyik legnagyobb bánata az, keresztény családokban, hogy jó nevelés mellett mindent megtettek a gyermekért is, úgy nem csak a felnőtt korában, hanem már úgy kamaszkorától kezdődően úgy eltávolodik a hittől. Nem lesz rossz gyerekké, mert azért van valami szülők iránti szeretet benne, de fölhagyja a hittel, a vallási gyakorlattal, aminek azért súlyos következményei lehetnek magánéletében, házasságában, mindenben. És ez egy óriási bánat a szülő számára. Hát hogyan lehet a szomorúság egyszerre boldogság is? Maga Jézus is ismerte a szomorúságot. Felejthetetlen fájdalmas szavai az olajfák kertjében, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. De nem csak ezen a szomorúságon ment át, hanem amikor Lázárt barátját elveszítette. Megmagyarázhatatlan, hogy az Isten fia, aki hatalmában volt a föltámasztás erejének, mégis szomorú volt. Átélte azt, amit minden ember átél, ha valakit el kell veszítenie. Ismerte az emberek szomorúságát. Ugyanakkor megróta a farizeusokat, akik szomorú képpel járnak, hogy lássák, hogy ők mennyire bőtölnek, mennyire aszketikus életűek. Ezekből a jézusi tulajdonságokból az apostoli igehirdetés aztán levonta, hogy van Istennek tetsző szomorúság, és a világnak a szomorúsága. A világnak a szomorúsága volt azért a gazdag ifjújé, amikor azt mondta Jézus neki, hogy jöjj, kövess engem, és oszd szét mindenedet. És a gazdag ifjú, miután nagy vagyona volt, szomorúan távozott. Én ezt nem tudom megtenni, nem tudom elhagyni a vagyonomat. És szomorú volt, hogy bár belső késztetést érzett Jézus iránt, de valami lehúzta. Ez a világ szomorúsága, amikor valamilyen földi javak keserítenek el sokszor véglegesen bennünket. És ugyanakkor van az Istennek tetsző szomorúság, ott voltak az Emmausziak, akik szomorúan bandukoltak, mert úgy hitték, úgy tudták, hogy Jézus, akit ők annyira szerettek, a mesterük, meghalt és elveszett minden. És ekkor vigasztalja őket. A világ szomorúsága az valamiképpen egy önzés is. Nyilván, hogy magunkat is szoktuk sajnálni, hogy miért nem sikerült ez így vagy úgy, miért nem születtem más körülmények közé, miért nincsenek más adottságaim, miért pont én, ugye mondjuk azt, betegség, megpróbáltatás idején. Az Istennek tetsző szomorúságban pedig valamiképpen benne van a szeretet, hogy egy más embernek a szomorúságát megosztom. És az a szomorúság, az vigasztaláshoz is bennünket. Ruth Bang egy pszichológus volt, a múlt században egy nagyon szép kis könyvet adott ki, a Célzott beszélgetés című könyvét, amiben azt írja, hogy óvakodjunk a felület és vigasztalástól. Mint amikor a kórházba bemennek a hozzátartozók, és az a beteg tudja, hogy nem sok napja van már hátra. De mi mondjuk neki, hogy ó, megkapod ezt a sorozat injekciót, megeszed ezt a jó húslevest, meg fogsz gyógyulni. Nem hiszi el. Nekem volt olyan betegem, akit látogattam, mondtam, igen, súlyos az állapota, készüljön. De ne az elmúlásra, hanem az Istennel való találkozásra. És azt mondta, hogy köszönöm, atya. Maga megmondja őszintén. És ezért nagyon örülök, hogy ilyen nyíltan megmondta. És így is történt az ő életében. És ebben a Célzott beszélgetésben azt mondja, hogy ha más nem tudunk, akkor hallgassunk és legyünk ott azzal a másik emberrel. És a szeretet csendjében ott az Isten. És az a szenvedő igaragozás, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy megvigasztaltatnak, ez az Istennek a műve. Én nem tudok úgy vigasztalni, mint az Isten. Temetések alkalmával mindig azt kívánom a gyászolóknak, hogy a jó Isten adjon önöknek vigasztalást. Mert ő tud adni. Mi csak emberi szókat mondhatunk. De általunk az Isten vigasztalhat. És így lesz vigasztalás isteni eredetű. Mert ő megvigasztal bennünket. Várjuk a Szent Lelket. A vigasztaló Szent Lelket. És a mostani evangéliumunk a kérő imáról szólt, hogy kérhetünk. Hát mit kérjünk? Először is sokan úgy, még keresztények is azt mondják, hogy hát az egy olyan imádság, amit mindenki tesz, amikor bajban van. Ha beteg vagy, valami súlyos szerencsétlenség éri, én magam is Kalocsán találkoztam, nagy ateista pártitkár volt, mint megtudtam róla, de mikor a kórházban volt, akkor hála a jó Istennek, mondta nekem. Azt mondjuk, akkor ezt mindenki tudja, a kérést. Pedig az nem egy utolsó imádságfajta. Mert ki kérhet, aki olyan viszonyban van a másikkal. Mi nem jogi viszonyban, nem kereskedelmi viszonyban vagyunk az Istennel, hogy nekünk jár ez a jog. A kereskedelmi viszony az, hogy megfizetem. Nem. Mi gyermeki viszonyban vagyunk az Istennel. És a gyerek, ha kér is, az nem szemtelenség otthon. Legfeljebb azt mondjuk, hogy ezt most nem tudom teljesíteni, meg nem is lenne jó, ha teljesíteném. De nem veszük szemtelenségnek, a nagymamák se, meg a szülők se veszik annak, hogyha a gyerek kér. Egy gyermeki viszonyt föltételez a kérés. Nagyváros forgatagában bárkitől nem kérhetek segítséget, legfeljebb, hogy hol van egyik utca vagy a másik, de anyagi segítséget csak úgy nem lehet kérni, de a szülőtől kérhetünk. Hát az atyával nekünk gyermeki viszonyunk van, és ezért kérhetünk. Maga az Úr Jézus biztat bennünket, hogy még eddig semmit sem kértetek, de az én nevemben kérjétek. És hogy mit kérjetek? Úgy kérjétek, hogy én is kérném. Mert itt is hajlamosak vagyunk arra, hogy csak anyagi javakat kérjünk. Első péntekes utaimon, még káplán koromban, mindig pénteken volt a lottóhúzás, emlékszünk rá. És megyek az egyik idős nénihez, és látom, hogy nagyon szomorú. Na, mi baj van? Bosszankodom, mérges vagyok? Miért? Nem nyertem a lottóm. Mondom, nincs meg a mindennapi étele, itala, van lakása. De hát az unokáknak akartam. Mondom, majd az unokák gondoskodnak magukról. Mást kérjen a gyerekeknek. Az Úr Jézus azt akarja, hogy elsőlegesen mást kérjünk. Ő mit kért a mennyei atyától? Ő azt kérte a mennyei atyától, hogy megdicsőíthesse őt, hogy igazságáról tanúságot tehessen. Mert azt mondta, hogy én megdicsőítettelek téged, és megismertem nevedet, megismertettem nevedet. És azt akarom, hogy akik bennem hisznek, ismerjék meg, ez volt a kérése. És ez nem kis kérés, mert az örök életnek az előíze. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az örök élet az, hogy ismerjenek téged, Atyám, és akit te küldtél, fiadat Jézus Krisztus. Valami természet fölötti dolgot kért nekünk. Ettől függetlenül kérhetjük a mindennapi kenyeret, a rossztól való megmenekülést. De a kéréseinkben legyenek mindig természet fölötti javak, mert azok a maradandók. Amikor azt mondja, hogy tartsd meg őket a nevemben, hogy álhatatossak legyünk, hogy ne legyünk hűtlenek életállapotunkban, keresztény hitünkben. Hát milyen nagy dolog volna ez, hogyha ezt tudnánk kérni a gyerekek számára, hogy álhatatossak legyenek a hitben, a hivatásukban, házasságukban, családjukban. És hogy őrizzék a szeretetet. Erre kellene biztatnunk a gyermekeket. Amikor az Úr Jézus a kérő imáról tanít, Lukács evangéliumában van egy érdekes kitétel. Amikor azt mondja, hogy ti bár rosszak vagytok, és mégis tudtok jót adni. Ha gyerek tojást kér, nem adtok neki követ, vagy kenyeret kér, nem adtok neki követ, ha tojást kér, nem adtok neki kígyót. Hát a mennyei atyátok is meghallgatja ti kéréseketeket, és hozzáteszi, és mennyivel inkább megadja a Szent Lelket mindazoknak, akik kérik tőle. Az köztudott mindenki előtt, hogy lelki erő kérdése a legtöbb gond és baj elviselése. Lehet látni a kórházban, lehet látni az élet területén, hogy kinek van lelki ereje, azért az nem rogy össze. Az kitart, az állni tud, mint szűzanya a kereszt alatt. A lelki erő a testet edzeni tudja. De ugyanakinek nincs lelki ereje, az atléta ember is összeomlik. Sőt, öngyilkosságot is követel. A lelki erőt tudja adni a Szentlélek. És hát most itt, amikor pünkösd várásában vagyunk, a Szentlélek ajándékait, lelki ajándékait kérjük magunknak, családunknak, és mindazoknak, akikért sokat imádkozunk. Hogy legyen meg bennük a lelki erő, a szent lelkes lelki erő, akkor helyt fognak állni. Hát igen, erre való az imádság, erre való a szentmise, hogy ezt kérjük, mert ha ez megvan, akkor könnyebben viseljük az élet terheit. Ha egy kicsit előzőleg is odahajtottunk volna az apostolok cselekedetére, amely részletet most hallottunk, ott pontosan az volt, hogy mennek az apostolok, ott az első helyeket véglátogatják, és azok elég el vannak keseredve, mert azért üldöztetés volt már az első időkben is, akkor ezt mondják nekik, hogy mert sok viszontagságon át jutunk el Isten országába. Ezt mondták az apostolok az első keresztényeknek. És a mai keresztényeknek is lehet ezt mondani, hogy mert sok viszontagságon át jutunk el Isten országába, és annyi minden van, mikroméretekben, családban, makroméretekben, a világban, és nem úgy néz ki, hogy jobbá lennének az emberek, meg a világ helyzet, hanem mintha egyre gonoszabbá lenne a világ, a háború és minden más által. És nekünk ekkor kell a lelki erő, hogy megmaradjunk, hogy kitartsunk. Hát ezt kell kérnünk ezen az alkalmon is. És akkor megtapasztaljuk azt, hogy Jézus mondása, hogy boldog a sírók, boldog a szomorúak, mert megvigasztaltatnak, az valamiképpen már most is megvalósul. Mert akinek hite van, az már most is vigasztalást nyer. Az Isten úgy mutatkozott be a történelembe, mint aki vigasztalást hoz a népnek. A végső nagy vigasztalás oda át lesz, amikor letöröl szemünkről minden könnyet, de addig is mindig kapunk erőt ahhoz, hogy tovább lépjünk. A keresztény realizmus az, hogy nézzük a jelent, hogy imádkozzál érettünk most, és halálunk óráján. És kérjük a holnapnak a kegyelmét, hogy holnap is hely tudjak állni. Ezt kívánom a keresztény édesanyák Szent Monika közösségének, hogy Szent Monika példája, égi közbenjárása segítse az élet útjain mindannyiukat, és vigasztalást nyerjenek szomorúságukra. Amen.